Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Cserebogár. Én Ila Ildikó vagyok, beszélgető társam pedig dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Isten hozott, Réka, jó, hogy itt vagy ismét.
Szervusz, Ildikó, köszöntelek szeretettel, köszöntöm a hallgatókat is.
A mai beszélgetésünk témája az evés, ilyen egyszerűen a gyerekkorban felmerülő evéshez köthető problémák, ugyanis azt tapasztalom, hogy a szülők elég sokszor a gyerek táplálása köré szervezik az életük nagy részét, és itt rengeteg gond szokott adódni a szülőknek. Okot ad a táplálás a szorongásra, az izgulásra, hogy mindent jól csinálnak-e. Tehát egészen a szoptatástól, ha kezdjük a gondolkodást ezzel kapcsolatban, láthatjuk, hogy nem minden anyukának sikerült anyatejjel táplálni a gyerekét, az anyatej helyett a tejpor, a tápszer kérdése, utána a hozzátáplálás, hogy minden rendben van-e, hogy elég egészségesen táplálom-e a gyerekemet, utána a válogatós gyerek, aki gondot okoz, ugye a szülőnek stresszt, nem eszik semmit a gyerek, szóval sorolhatnánk a végtelenségig, hogy az evés, a táplálkozás körül mennyi fejtörése szokott lenni a szülőnek. Erről beszélgessünk egy kicsit.
Igen, és abból, hogy a gyerek mennyire eszik, tudom-e például anyatejjel táplálni, nagyon könnyen el lehet jutni odáig, hogy jó szülő vagyok-e, jó anya vagyok-e, vagy éppen nem vagyok jó anya. Ennyire bizony le tud szűkülni, és akár nagyon sok bűntudat származik ebből, hogy a gyerek mennyire eszik, vagy mennyire nem eszik.
Sőt, később, amikor kamaszkorban a gyerek dönt a saját táplálkozásával kapcsolatban, gyakran felmerülhetnek táplálkozási zavarok. Valahol eltorzul a testképe, és akkor vagy túleszik, vagy nem eszik egyáltalán. Ez is valahova visszavezethető.
Már gyermekkorban is megjelenhetnek az evészavarok, és bizony azért érdemes odafigyelni, mert komoly testi és lelki következményekkel járhatnak. Gyakori a válogatóság, amikor a gyerek bizonyos ételeket elutasít, és ez bizony kisgyerekkorban nagyon gyakori. És fontos kiemelni, hogy ez többnyire életkori sajátosság, tehát egyszerűen arról van szó, hogy a gyereknek időre van szüksége ahhoz, hogy az új ízeket, az új szagokat megszokja. És akkor van az étel elutasítás is, ami egy picit úgymond súlyosabb, mert a gyerek nem hajlandó enni, vagy nagyon keveset, és bizony ez okozhat fejlődési elmaradást.
Például textúrák elutasítása, bizonyos ízek elutasítása miért jelentkezik? A saját gyerekeimen is tapasztaltam, hogy például gombát, vagy májat, vagy a húsok bizonyos fajtáját, bizonyos zöldségeket már a textúrájuk alapján elutasítják. Ez miért van?
Van egy ARFID nevű állapot, ami akár betegségnek is nevezhető, amikor súlyosabb formájában annyira elutasítja az ételt a textúrája vagy a szaga miatt, hogy valósággal nem eszik, vagy nagyon keveset. És fontos, hogy ez nem testkép zavar miatt alakul ki. Nyilván itt fontos, hogy az ételnek az elutasítása ez mikor, milyen életkorban jelentkezik. A kisgyerek, például egy 2-3-4 éves kisgyerek fél az új ételektől, de itt arról van szó csupán, hogy biztonságra törekszik, ragaszkodik ahhoz, amit ő már ismer, amit már elfogadott, és ez az állapot, ez legtöbbször átmeneti. Tehát érdemes ezt nagyon rugalmasan kezelni, mert elmúlik saját magától. De lehet egyfajta érzékszervi érzékenység, és ez, ami gyakran kapcsolódik ehhez az említett ARFID nevű evészavarhoz, amikor a gyerek különösen érzékeny, például az ízre, például a keserű ízre, vagy például az ételnek az állagára, például a nagyon darabos ételre, vagy akár a szagára, és azért utasítja el. De itt fontos, hogy vannak akár ilyen temperamentum, vagy személyiség egészségbeli eltérések is. Tehát vannak önmagában óvatosabb, nehezebben alkalmazkodó gyerekek. És bizony azért érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon hogy áll a gyerek a saját kis élete fölötti kontrollal, mert az evés az az egyik olyan terület, amit irányítani tud, és hogyha a gyerek nagyon kontrollvesztést él át, akkor bizony ez más evészavarokhoz is vezethet.
Elég gyakran hangzik el magyar családokban, hogy ameddig azt meg nem eszed, addig innen fel nem állsz. Rendben van ez?
Nagyon nincs rendben, hogyha bármilyen kényszer társul az evés folyamatához, vagy az étkezéshez, tehát nem szabad semmiképpen erőltetni, tehát ez a még egy falatot, vagy ne hagyjunk semmit soha a tányéron, tehát nem vezethet jóra, és ugyanígy káros, hogyha az ételt büntetésre vagy jutalmazásra használjuk. Szóval a kényszernek bármilyen formája csak fokozza az ellenállást, és hosszú távon bizony evészavarhoz is vezethet. Gyermekkorban, kicsi gyerekkorban a válogatóság és az étel elutasítás, ezek a gyakori evészavarok, és nyilván akkor beszélünk zavarról, vagy beszélhetünk zavarról, hogyha például az étel elutasításnak egy súlyosabb formájával találkozunk, és a gyerek tényleg nem hajlandó enni, és ez már például a fejlődésében is megmutatkozik. De ide tartozik az evészavarokhoz az anorexia, ami gyermekkorban ritkább, általában serdülőkorban kezdődik, de akkor már előfordul, tehát ki is alakul sajnos, és ez azt jelenti, amikor a test gyarapodástól, a test súlytól fél valaki, és mögötte testképzavar van, tehát lehet, hogy egy teljesen normál testalkatú lány vagy fiú, amikor tükörben néz, akkor túlsúlyosnak látja saját magát, és akkor ennek következtében drasztikusan megvonja önmagától az ételt, ami azt jelenti, hogy jelentős, nagyon jelentős súlycsökkenéssel is járhat. Itt arra kell gondolni például, hogy előfordulhat, hogy egy 160-165 magas lány, főként lányokra jellemző, de a fiúknál is előfordul. A lánynak a testsúlya 35-36 kiló, szóval, hogy ez így bizony akár életveszélyes állapotot is idézhet elő.
Mire vezethető vissza? Hogy alakul ki a testképzavar, aminek következtében megvonja magától a táplálékot?
Az anorexia esetében, de amúgy a többi evészavar esetében is, hogyha gyerekről, serdülőről van szó, a családterápia az, amit elsőként javasolnak, mint terápiás módszer. Nyilván, hogyha nem életveszélyes helyzetről van szó, mert ha életveszélyes helyzet, akkor ott konkrétan orvosi szempontból kell tenni azért, hogy pótolni azokat az ásványanyagokat, vitaminokat, amelyre feltétlenül szükség van az életben maradáshoz. Az anorexia esetében itt fölmerül több minden, tehát sok szempontú. Fölmerül az, hogy a kontrollgyakorlás hogyan történik a családban. Többen ezt úgy élik meg az étel megvonást, hogy kontrollja van az étel fölött, kontrollja van, hogy mit teszik. A kontroll van a testsúly fölött, és például, amikor rááll a mérlegre, és azt látja, hogy a mérleg egyre kevesebbet mutat, akkor ez hihetetlen örömérzetet okoz. Tehát érdemes a családban megnézni a családi folyamatokat, érdemes megnézni a családi ritusokat, a családi szokásokat, érdemes megnézni azt, hogy családon belül hogyan viszonyulnak a evéshez, az ételhez, a testsúlyhoz, ne adj Isten a testsúly gyarapodáshoz, milyen megjegyzések hangzanak el, és például az, amit a családokkal foglalkozó szakemberek mondanak, hogy gyakori a domináns anya, aki kontrollál, de ugyanakkor egy önfeláldozó anya, és valahogy korán a gyerek és a serdülő azzal szembesül, hogy az igények, a belső vágyak, szükségletek nem fontosak, mert hogy lám az anyám sem figyel oda a saját belső vágyaira, a szükségleteire, de lehet, hogy az ő, mármint a gyerek igényére sem tudott eléggé odafigyelni, és akkor kialakulhat egyfajta bizonytalan kötődés, ami bizony nagyon gyakran megjelenik az evészavarral küzdő gyerekek, serdülők vagy a felnőttek esetében.
Ez azért nyugtalanító, mert ugye magam is tapasztalom, hogy nagyon sok mindenben határozottnak kell lenni a gyerekkel kapcsolatban, ha mondjuk a média fogyasztásukat vagy a kütyű használatot vesszük, akkor tehát ott sem lehet hátradőlni, és azt mondani, hogy na fiam, te majd tudod, hogy mennyi telefonozásra van szükséged, vagy mennyi internetezésre, de ugyanez van, hogyha a táplálkozásukat nézzük, hogy ha azt látjuk, hogy legszívesebben reggeltől estig gumicukrot és chipset ennének, akkor, és ez nagyon gyakran előfordul, akkor ott határozottan fel kell lépni. Vagy ha túl keveset eszik, vagy ha... Tehát, hogy e körül is folyamatosan ott kell lenni, és egy szülő nagyon nehezen tudja belőni, hogy hol van az elég, meddig mehet el, ne legyen túl domináns, de azért ne is dőljön hátra teljesen, szóval ez egy roppant nyugtalanító.
Nyilván a szülőt nagyon nyugtalanítja, hogyha azzal szembesül, hogy a gyereke fogy, tehát borzasztóan aggódik.
De akkor is aggódik, hogyha túlságosan hízik.
Igen, pontosan, pontosan, mert hogy arra gondol, hogy valamit ő nem tesz jól, de hogy ugye a szülőknek többsége azt szeretné, hogy a gyereke önálló legyen, minél inkább egyfajta autonóm személyiség legyen, és hát ennek a jelei azért már nagyon megnyugtatóak gyerekkorban. Az étkezés az végképp ez a terület, amikor fontos, és akár alapelvként is követhetjük, hogy a felelősséget megosztani ezen a területen, és minél hamarabb megosztani a felelősséget. Ez úgy nézhet ki, hogy a szülő feladata, hogy mit eszik a gyerek, mikor eszik, és hol eszik a gyerek. Tehát mit eszik a szülő feladata, hogy egészséges ételekhez juttassa a gyereket, hogy mikor eszik, ebéd, vacsora, reggeli ebéd, vacsora, 10 órai uzsonna, szóval, hogy ezeknek az időpontoknak a megállapítás, és az is, hogy hol eszik a gyerek. Tehát leülünk az asztalhoz, megterítjük az asztalt, körülüljük, imádkozunk és eszünk, vagy tehát, hogy hol történik az étkezés. Ez a szülő feladata. De a gyerek feladata, és szerintem már picikorban, hogy mennyit eszik, és hogy eszik-e egyáltalán. És hogyha ezt így a szülő tudja tartani, és tulajdonképpen megbízik a gyerekben, hogy az a gyerek már babaként tudja, hogy mennyi az elég. És hát akár az ő döntése lehet, hogy eszik egyáltalán mondjuk ebédkor, de ezzel egyet tudok érteni, hogy akkor vacsorára igazából ugyanez van, mert a szülő sem szolga, vagy nem szállodában lakik a család, tehát nincs is arra lehetőség sok szülő esetében, hogy naponta kétszer főzzön új ételt. Úgyhogy ugyanez a vacsora is, és akkor a gyerek eldöntheti, hogy vacsorára ezt megeszi. Persze akkor már valószínű, hogy meg fogja enni. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek életkorához mérten biztosítsuk a döntésnek a szabadságát, és akkor így el tudjuk kerülni a harcot az étkezés körül, ami bizony nagyon gyakori, főleg akkor, hogyha a szülő azt látja, hogy az ő szemszögéből néz a gyerek, túl keveset eszik, vagy akár túl sokat, tehát ez is ott van.
Eszembe jut egy nehezítő körülmény, amikor az apa és az anya között nincsen konszenzus az étkezéssel kapcsolatban. Tehát amikor az anya ajánl egy ételt, és látva, hogy a gyerek válogat, vagy nem akarja megenni, akkor jön a másik szülő részéről egy másik ajánlat, ami nem feltétlenül helyén való, tehát ha nem akarsz tükörtojást reggelizni, akkor itt van a túró Rudi, és ez akarva akaratlanul egy szülők közti feszültséget hoz létre. Látja a gyerek, hogy apánál lehet alkudozni, anyánál nem lehet alkudozni. Ezt te hogy látod, ezt a helyzetet?
A gyereket megzavarja, ez is megzavarja, mint minden nézeteltérés, szóval, hogy annyira fontos lenne, hogy a szülők valamilyen úton, módon megegyezzenek az alapelvekben, akár az étkezést illetően, és ez azért is fontos, mert sokszor ennél fontosabb, tehát annál, hogy mit eszünk, vagy mit nem eszünk, hogy milyen a légkör, tehát milyen az étkezések körüli légkör, hogy az nyugodt, stresszmentes. Tehát az a jó, hogyha amikor leülünk, akkor vagy a család nagyjából nyugodt és stresszmentesen étkezik, beszélgetünk, közösen időt töltünk, és azt is gondolom, hogy az sem jó, hogyha túlzottan arra fókuszálunk, hogy mit eszik, vagy, tehát hogyha így beszűkülünk az étkezésre, az evésre, és mondjuk az evés körül forog minden. Szóval, hogy ezt tudnám javasolni, hogy valahogy egyezzenek ki, és akkor valószínű, hogy itt kompromisszumokról kell gondolkodni, és lehet, hogy az igazság itt is középen van, és talán érdemes ezt nagyon rugalmasan kezelni, és hogy azt is mondanám, hogy fontosabb az, hogy ebben konszenzus legyen, mint az, hogy aztán tökéletesen egészséges legyen az a táplálkozás.
Ha már egészséges táplálkozás, akkor nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a nasikat, azt a sok mindent, amit a piac kínál, a gyerek pedig látja, kívánja, ott van, mint egy ilyen zavaró tényező, az ember elmegy a boltba bevásárolni, és minden alkalommal meg kell küzdenie azért, hogy ott maradhasson az a chips, vagy tehát nem tudom, tehát ez egy örök küzdelem, hogy mennyi nasit és mit ehet a gyerek, és hogy emellett még nyugodt is maradhat a szülő, hogy nem fertőzi meg, és nem okoz neki a későbbiekre nézve komoly egészségügyi gondokat.
A példamutatás alapvető ezen a területen, mert hogyha azt látja a gyerek, hogy a szülő nasizik filmezés közben, akkor nyilván ő is fog, de hogy az a biztató, hogyha a szülő változatosan eszik, akkor azt mutatják a vizsgálatok, hogy igen, valószínű, hogy például serdülőkorban, iskoláskorban, amikor megnő a kortársaknak a hatása, valószínű, hogy lesznek kilengések, de hogy a gyerek nagy eséllyel fogja majd a szülői mintát követni, tehát az lesz az úgymond az alap, tehát az lesz a viszonyítási pont. Ezen túl meg azt gondolom, hogy a szülő felelőssége, hogy a gyerek milyen ételhez jut hozzá. Tehát a szülő felelőssége, hogy a határokat itt betartsa, egyrészt ő, tehát ő betartsa a határokat, és betartassa a gyerekkel, és bátran lehet nagyon konkrét szabályokat fölállítani ezen a területen. Bulimia, vagy bulimia nervóza, így szerepel a szakirodalomban, ami fallásrohamokat jelent, tehát ez úgy néz ki, hogy akár szándékosan, akár kontrollvesztetten fallásroham áll be. Azért mondom, hogy szándékosan, mert olyan is lehet, hogy valaki szándékosan úgy dönt, hogy valamennyit eszik, vagy nagyon sokat eszik, és akkor utána jön egy kompenzáló viselkedés, ami azt jelenti, hogy próbál megszabadulni az elfogyasztott ételtől, és vagy önhánytatás következik, vagy hashajtót szed, vagy az is lehet, hogy extrém módon kezd sportolni. És itt a bulimia esetén fontos, hogy az elfogyasztott ételnek a mennyisége sokszor nagyon tetemes, tehát rengeteget képes megenni, de ebben van egy hatalmas szubjektivitás is, tehát olyan is van, amikor ő szubjektíven ítéli meg, hogy az sok, tehát hogy lehet, hogy egy süteményt eszik meg, de szubjektíven úgy érzi, hogy ez nagyon sok. De olyan is előfordul, hogy tényleg hatalmas mennyiségű ételt fogyaszt el valaki, de a kompenzáló viselkedés minden esetben megjelenik. Ez idősebb gyerekeknél jelentkezhet, vagy serdülőknél, tehát kisebb gyerekeknél, hál' Istennek nem.
És ez is oda vezethető vissza, hogy valahol a kontrollt próbálja megragadni, magához ragadni, és legalább e fölött gyakorolni, hogy majd ő dönti el, hogy mi legyen azzal a sok étellel, vagy valami másra vezethető vissza.
Több oka lehet a bulimiának, ugye, mint minden evészavar sok szempontú. Pszichológiai okokból az alacsony önértékelés az gyakran jelen van, de nem csak, hanem, ugye, hogy említetted, tehát a kontrollvesztésnek az érzése, de akár a perfekcionizmus is nagyon gyakori, és a családi hatásokból a túl magas elvárások, vagy hogyha a légkör a családban, a légkör nagyon kritikus, nagyon ítélkező, ez nyilván meghatározza az önértékelési zavart is, de a nevelési stílusok tekintetében, hogyha túl kontrolláló a család, de ennek az ellentéte, hogyha éppen elhanyagoló, az is ide tartozik. Fontos megemlíteni a társadalmi és a kulturális tényezőket, és a gyerekek, a serdülők, vagy a fiatal felnőttek elé azért a média, vagy a közösségi oldalak állítanak egy ideált, egy karcsúság ideált például, és ez az egyik. A másik pedig, hogy azért manapság a külső megjelenést viszonylag túl értékeljük. Megjelenhet itt is a kortárs nyomás, tehát akár lehet valaki csúfolás, vagy bullying, zaklatás, bántalmazásnak az áldozata azért, mert például néhány plusz kilóval rendelkezik, vagy akár túl sovány nyilván, és akkor hát ez mind oda vezethet, hogy megjelenhet az étkezésében is. Azért fontos itt megemlíteni, hogy a modellek például azért nagyon egészségtelenül élnek, táplálkoznak sok esetben, sokat diétáznak, és azért ezer emberből körülbelül egy születik ilyen modell testalkatúnak, úgyhogy nagyon fontos, hogy a gyerekek, a serdülők, a fiatal felnőttek elé úgymond húsvér modelleket, követhető példákat is állítsunk, vagy hát elérhetőek legyenek számukra, és ezek az úgynevezett húsvér minták, példák úgy érhetőek el, hogyha a körülöttük levő felnőttek közelednek, kialakítanak egyfajta érzelmi kapcsolatot velük. Az evészavaroknak van akár egy genetikai oldala is, de lehet hormonális változásokról is szó, tehát hogy mindenképpen fontos komolyan venni, és hogy ezzel foglalkozni, és hogy megtalálni a módját annak, hogy a gyerekünknek hogyan tudunk úgy segíteni, ahogy az neki is jó. És fontos figyelni a gyereknek a jelzéseire, tehát figyelni kell arra, hogy lehet, hogy valamit ő ezzel üzen, És az, hogy ő eszik, vagy nem eszik, vagy mit eszik, mennyit eszik, lehet, hogy ez ennek csupán a tünete, és tulajdonképpen ez mögött teljesen más jelenség, akár egy trauma húzódik meg. Az anyateljes táplálás nyilván nagyon fontos, és azt hiszem, hogy azért ez manapság sokat van hangsúlyozva, és azért azt látom, hogy sokan a megfelelő támogatást és segítséget megkapva képessé válnak arra, hogy a babájukat anyateljel táplálják. De legalább ennyire fontos az, hogyha valakinek valamilyen okból kifolyólag ez nem sikerül, akkor nem jelenti ez azt, hogy ő rossz anya, és hogy azt gondolom, hogy sokkal jobb egy tápszerrel nevelt baba, akinek mondjuk az édesanyjának nincsen lelkismeret furdalása ezért, mint egy olyan kisbabának a nevelés, akinek aki lehet, hogy valamennyi anyatejet is kap, de az édesanyja meg tele van bűntudattal. Szóval, hogy ez az igazság, hogy tápszerrel is lehet gyereket fölnevelni, és önmagában ez nem elég ahhoz, hogy kialakuljon az evészavar.
Réka, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a mai Cserebogárban is, és visszavárunk téged jövő héten.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatók, én Ila Ildikó vagyok, és dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszavárunk mindenkit. Minden jót!